Mindenkit üdvözlök. Közben bocsánat, nem mutatkoztam be, csak főleg kollégákkal ülünk itt, de Vétek Bence vagyok, és hát igazából én a Móricz digitális kiadáson dolgoztam, még 2017 és 2018-ban, és ez a projekt most folytatódik, vagy indult újra, és most megint a DBK-n belül már, de a PIM-be dolgozok. Egyébként meg foglalkoztam, hát főleg XML szerkesztéssel foglalkoztam az elmúlt pár évben, az ELT-n, Balkó Gáborral dolgoztunk egy regénykorpuszon, aminek majd, hogyha ugye a tejről lesz szó, akkor világosabb lesz, hogy ez a formátum alkalmas arra, hogy különböző számítógépes elemzéseket, vizsgálatokat folytassunk nagy mennyiségű szövegeken is, és erre csináltunk, illetve kezdtünk el csinálni egy regénykorpuszt 500 magyar regényből, és ez valószínűleg szeptemberrel is készül. És akkor most az első részben a jelölő nyelvekről fogunk egy kicsit beszélni általában, illetve az XML-ről részletesebben, és a legvégén fogok én a tei XML-ről beszélni, és aztán igazából a délután fogunk jobban belefolyni magába a tejbe. Én főleg a történetéről és a legalapvetőbb jellemzőiről fogok csak pár szót mondani. Azt szeretném kérdezni, hogy itt előjáróban, hogy ki az, aki foglalkozott már jelölőnyelvekkel, mondjuk kódszinten, XML szerkesztéssel, vagy akár, ahogy látni is fogjuk, SGML-lel vagy HTML-lel. Jó, azért akkor nagyjából mindenki kicsit benne van, mert úgyhogy ez nekünk nagyon jó. És akkor úgy gondoltam a felépítését a mai napnak, hogy általában beszélek egy kicsit a jelölőnyelvekről, ezután az SGML-t, a HTML-t és az XML-t fogjuk megnézni, amik nagyon hasonlóak igazából, megnézzük, hogy melyiknek mi a jelentése, és ezután fogunk az XML-ről bővebben beszélni, amihez egy feladatot is hoztam, szerkeszteni fogunk ma egy receptkönyvet XML-ben, és a legvégén a tei XML-ről lesz szó. És akkor nézzük meg, hogy mik azok a jelölő nyelvek. Igazából a szövegeknek a valamilyen megjelölését azt nem a számítógépes korszak hozta el, hanem már sokkal korábban, például a nyomtatáshoz a szerkesztők, a szedők, illetve a nyomdászok írtak különböző jegyzeteket a kéziratokra, hogy azok hogyan jelenjenek meg a nyomtatásban. És gyakorlatilag az internetes, vagy hát a számítógépes korszak ezt a jelölő rendszert, ezt a metaadatozást bővítette ki és sokszorosította fel. A jelölő nyelveket gyakran összetévezték a programnyelvekkel, vagy a programozási nyelvekkel, de ezek nem pont ugyanazok, mivel a jelölő nyelv, mondjuk egy XML nem alkalmas arra, hogy önmagában feldolgozzon, vagy stílusbeli megjeleníteket tartalmazzon, ehhez mindenképpen szükség van egy külső programra, vagy egy bármilyen másik nyelvre, ami ezt meg tudja nekünk csinálni. És a jelölő nyelveket, úgymond metanyelveknek hívhatjuk, mivel egy szöveg elemeinek jelölésére szolgálnak. Ha megnézzük ezt a képet, jól látszik valamennyire. Én azt szoktam mondani mindig, hogyha a természetes nyelvekre úgy tekintünk, mint amivel felcímkézzük a minket körülvevő valóságot, akkor egy metanyelvre úgy tekinthetünk, amivel felcímkézzük a természetes nyelveknek a valóságát. Tehát ilyen kódokkal, mondjuk egy főnevet tekinthetünk egy tagnek. Mint ahogy itt látszik a képen, fel tudjuk címkézni magát a képet is, van egy professzor, van radiátorok, asztal, táska, és gyakorlatilag ezt csináljuk a természetes nyelvekkel is alapvetően. Aztán persze ezt tovább tudjuk bonyolítani. És akkor igazából az első ilyen metanyelv, ami általánosan elfogadottá vált, az úgynevezett SGML, ami a Standard Generalized Markup Language, vagyis szabványos és általános jelölőnyelv nevet kapta. Azért általános jelölőnyelv, mert a SGML kódban nincsen meghatározva, hogy milyen elemeket használhatunk. Igazából mi találunk ki mindent. És 1986-ban kaptam meg az első standard, ezt az úgynevezett ISO-t, amivel a programozásnak, illetve a kódolásnak az egyik alapvető formátumává vált. Eredetileg ez is, mint nagyon sok technikai dolog, közigazgatási célra készült. Az volt a lényege, hogy kormányzati és ipari projekteket hosszú távon, ez az informatikában olyan 10-15 évet jelent, hosszú távon tárolni és értelmezni tudjanak. És az alapvető funkciója az a szöveges alapú adatbázisoknak a kezelése volt. Ezután pedig, 86 után jobban elterjedt, és az első nagy projektek egyike, amelyik SGML alapon készült el, ez az Oxford English Dictionary-nek a második kiadása volt. Azt hiszem, a harmadik kiadás pedig már XML-ben csinálták, ezt majd meg fogjuk nézni, hogy miért. És azért, hogy lássunk is egy kódot. Tehát itt a felső ábrán láthatjuk, hogy ugye van egy szövegünk, ez a valami babla, benne egy kiemelt szakasz. Ez egy idézetnek jelölte a kódoló, és ugye, hogyha megnézzük, akkor van egy nyitó tegünk és egy záró tegünk, és ez foglalja közbe a szöveget, amin belül a kiemelt szót az italics, vagyis a dölt betűvel jelöljük. Ugye az SGML azért egy jó forma, mert lehetővé teszi, hogy testre szabja a felhasználó a saját igényeinek a kódot, és gyakorlatilag egy értelmező szoftver segítségével tudjuk meghatározni, hogy az egyes kódok mit jelentsenek. Ezt a szintaxist, amit létrehozunk egy fájlon belül, az úgynevezett DTD-ben tudjuk meghatározni, ami egy külön fájl lesz. Itt meg tudjuk adni, hogy a kód, illetve az italics, az pontosan mit jelentsen. És amit fontos még tudni az SGML-ről, hogy ezt az úgynevezett 7-bites ASCII, vagyis American Standard Code for Information Interchange kódolást használja, ami gyakorlatilag a latin ABC-nek az angol változata, az ahhoz tartozó írásjelekkel. És ez például a magyar nyelv esetében ugye azért fontos megemlíteni, mert hogyha különleges karaktereket szeretnénk használni, mondjuk egy ő betűt, akkor ahhoz egy úgynevezett SGML entitást kell létrehoznunk, amit itt láthattok. Tehát, hogyha átírjuk a valami blablát valami szövegre, akkor ugye az ő betű ebben egy különleges entitásként fog megjelenni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen és kell, és egy pontos vesző közé kell beírnunk, az O umlaut, vagyis az umlautos O rövidítés, és ezt magában a DTD-ben, az értelmező fájlban fogjuk meghatározni, hogy az őként jelenjen meg, hogyha megjelenítjük magát a szöveget, és ugyanez lesz igaz, ahol az kiemelt szakaszt átírjuk kiemelt részre, ott pedig a két karakter közé az E acute-ot írtuk be, ami a DTD-ben meghatározásra kerül, hogy E betűként jelenjen meg. Ugye a HTML, ezt szerintem már több mindenki hallott róla, mint az SGML-ről, mivel a HTML magának az internetnek az egyik alapformátuma, és gyakorlatilag ez egy SGML alapú nyelv, igazából az SGML-nek egy gyakorlati alkalmazása, amivel szöveges formában tudunk megadni tartalmakat weboldalakon, illetve ezeknek a kinézetét alakíthatjuk. Ez nem csak szöveg lehet, hanem képeket, hangfájlokat, videókat is HTML-lel tudunk elhelyezni egy weblapon, és van hozzá nekünk ugye egy böngészőnk, ami értelmezni tudja ezt a HTML kódot, és azoknak a tegeit, és ezek alapján megjeleníti úgy, ahogy azt szeretnénk, nyilván, hogyha jó a kód. Egy HTML dokumentum mindig egy dokumentum meghatározással kezdődik, amit itt fent láthattok. Ezután pedig ugye szegmentálhatjuk magát a tartalmat különböző egységekre, például ugye itt egy cím elemünk van, és utána létrehoztuk a body-t, amin belül két bekezdést hoztak létre, és ezt szeretnék mutatni. Ugye itt láthatjuk a Petőfi Múzeumnak a Wikipedia oldalát, ezt látja a felhasználó, viszont hogyha Ctrl-U-t megnyomjuk, akkor előjön nekünk a HTML kód, ami most nyilván első ránézésre egy ilyen nagy kacsvasz, hogyha valaki egyáltalán nem foglalkozott ilyennel. De keressük meg az első mondatot, tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten található. Ugye, hogyha itt ránézünk erre az első mondatra, akkor nem csak azt látjuk, hogy egy külön bekezdésben, tehát egy paragráfban szerepel, hanem mivel a Petőfi Irodalmi Múzeum a Wikipédián vastagon jelenik meg, ezért két B, tehát bold tag közé kerül, és a Budapest pedig tovább visz minket a Budapest szónak a Wikipédia linkjére, ehhez pedig be van kódolva hozzá egy link is. És akkor ugye ez a gyakorlatban így néz ki, ezt mindenki ismeri, tovább visz minket egy másik oldalra. Ezért is ez a Hypertext Markup Language, tehát hiperszöveges jelölő nyelv lett a neve, mert ugye alkalmas arra, hogy különböző HTML tartalmakat összekössön az interneten belül. És amit akartam még mutatni, csak az előbb nem működött a PIM-nek az oldala, sajnos. És úgy láttam, hogy most se, de remélem a nap végére azért bejön, mert a PIM-es programozók elrejtettek egy érdekes dolgot a PIM-nek a weboldalának.
Ez a PIM-portfó, ami nem megy?
Igen. Jó. És igazából a HTML-ről azt kell tudni, hogy amikor megjelent, akkor nagyon sok ellenzője lett hirtelen, mert főleg egy megjelenítési formát láttak benne, illetve arra volt jó, hogy megjelenítsünk különböző tartalmakat a weboldalakon, ez nyilván már egy kicsit bonyolultabbá vált, de amikor az első alkalmazásba került a HTML, akkor sokan ellenezték, és ezért megjelent egy igény egy másik kódolási nyelvre, amivel könnyebben tudunk a szövegben tartalmi elemeket megjeleníteni, illetve adatolni, és ez lett az XML, ami a Extensible Markup Language, vagyis kiterjeszthető jelölő nyelvet jelenti, és igazából az előnye főleg az volt az HTML-del és a HTML-del szemben, hogy egy sokkal egyszerűbb szintaxis használ, amit sokkal flexibilisebben tudunk, mint felhasználók mi is szerkeszteni. Ugye az XML egyrészt ki kell azt is jelenteni, hogy ez egy Unicode nyelv, tehát tudunk benne különleges karaktereket használni, például űt, út, és ezért alkalmas nemzetközi projektekre is, nem csak az angol nyelvre, illetve ugye az SGML-el is tudunk különleges karaktereket kódolni, viszont sokkal jobban megnehezíti a munkánkat, mondjuk, hogyha magyar szövegeket szeretnénk benne tárolni. És az XML-nek gyakorlatilag a fő előnye az az, hogy ember és gép számára is könnyedén olvasható. Ezen kívül eszköz és rendszer független, tehát igazából a kódot ugyanúgy tudja olvasni mondjuk egy Mac-es gép, mint egy Windows-os, és ugyanúgy különböző alkalmazásokkal is tudjuk használni őket. Az XML-nek az egyik fő feladata az, hogy különböző adattípusokat jelöljünk a szövegekben, és erre nincsen egy fix tag készletünk, hanem ugyanúgy, mint az HTML-nél, mi találhatjuk ki a kódot. Majd megnézzük, nyilván ezeknek azért vannak szabályai, de gyakorlatilag bármit adhatunk meg kódnak. Az a lényeg, hogy azt mi, hogyha csak tárolásra szeretnénk használni, mi értsük. És ugye ezeknek mind az a lényege, hogy egy struktúrált szöveget és információ megosztó rendszert tudjunk létrehozni az interneten, illetve tárolni tudjuk magukat a szövegeinket.
Én nem kérdéstek még, hanem hogy csak egy mondat erejéig, hogy Az nagyon fontos, hogy azt megértse mindenki, hogy az SGML-nek mi a viszonya a HTML-hez, meg az XML-nek az SGML maga, az ugye arra lett kitalálva, hogy maga a szintax is meglegyen, hogy hogyan tudsz kódolni egy szöveget, de ugye ott nincsen semmi megadva, hogy milyen elemeket fogsz használni. Az, hogy milyen elemeket találsz te ki magadnak, amit jelölni akarsz a szövegbe, azt egy namespace-en belül határozhatod meg, ahol nem tudom, hogy lesz-e meg a szolát, ugye. De hogy ezt ugye mi határozzuk meg, hogy milyen tegeket szeretnénk használni ezzel. Most a HTML-nél ez a nagy különbség, hogy ott megvan adva. Tehát ez az SGML-nek olyan alkalmazása, amit arra találtak ki, hogy a böngészőkben jól nézzen ki a szöveg, ahogy én meg akarom jeleníteni. Tehát ott már konkrétan megvan adva, hogy mi az elemeknek a neve, amit használhatok. Az XML-nél ott szintén ugyanúgy, mint az SGML-nél nincsen megadva semmi, hanem szintén egy szintaxis, de az ugye az SGML-ből született, és annak egy egyszerűsített változata, tulajdonképpen egy részhalmazza és egyszerűsített szabályai lettek azért, hogy sokkal könnyebben tudják az emberek használni.
Én ezt mondtam, a HTML-ről Bence említett, hogy nagyon sokan kritizálták a HTML-t. Egyik legnagyobb kritika az volt vele szemben, hogy a HTML-tegekben összemosódott a jelölés, és összemosódott a arra a való utasítás, hogy hogyan kell azt megjeleníteni. Az XML-ben történt meg az, hogy a megjelenítési funkciókat teljes egészében levágták róla. Megvan a módja annak, hogy akkor ezt elő lehessen készíteni megjelenítésre, de pont ez, hogy ez a ketté választás megtörtént, ez nagyon jóval flexibilisebb az XML.
Igen, és ugye az HTML-ről akartál mondani valamit, de az csak akkor még egy mondat, hogy ugye van az XHTML, ami viszont azért lett kitalálva, hogy XML alapokon működjön a HTML, nem SGML alapokon, és az mai napig egyébként használatos, bár ugye a HTML 5 az most már gyakorlatilag kezdi átvenni a helyét, de az például egy ilyen olyan próbálkozás volt, ami ugye a kettőt egyszerre megoldja, hogy megjelenítés is egyszerű legyen, és a tartalmi dolgok a kísérülésre, ami például most a DL-nál van használatban, az XHTML formátum. És akkor ez így világos mindenkinek.
Tehát ugye ott tartottunk, hogy az XML-ről talán, ami most nekünk a legfontosabb, az hogy nincsen egy fix tag készletünk, viszont ez azt is jelenti, hogy ha megnézzük ezt a két képet, akkor azt fogjuk látni, hogy gyakorlatilag ugyanazt jelenítjük meg vele. És ahogy itt írom is, vagy mint ahogy az SGML-nél is, teljesen mindegy, hogy éppen a személynevek jelölésére XML-be a pers, vagy a person name, de akár a személy, vagy a személy névtegeket is használhatnánk. A lényeg nekünk az lesz, hogy ugye ugyanúgy kell lezárnunk, mint ahogy megnyitottuk, hiszen akkor lesz ugyanaz a tag, és tehát szerencsés egy XML szerkesztés közben ugyanazokra a típusú adatokra, ugyanazokat a tegeket használnunk, különben bele fogunk nyilván zavarodni, és szűréseknél se lesz hatékony, hogyha például egyszer person name-et, máskor meg persot írunk a személy névjelölésére, ugyanez igaz mondjuk itt a town-nál, illetve a town name-nél, de hogyha megnézzük ezt a két képet, valamennyire azért látszik is. Teljesen ugyanarról a jelölésről van szó, egyszerűen mást használtunk tegnek, de ugyanazokat az adatokat jelölhettük meg velük. És igazából erre hoztam egy négy alapszabályt, amit nyilván azért bonyolíthatunk tovább, de ahogy már az előbb is mondtam, minden teget le kell zárnunk. Hát itt a képernyőn annyira nem látszik, de talán, hogyha ti is megnyitjátok, akkor látjátok, hogy a Homérosznál az author-t lezárjuk a végén, amikor vége van magának a Homérosz szónak, illetve ugyanezt történik az Odüsszeiánál is. És ugye, hogyha például nem zárnánk le ezt a Homérosz végén, akkor az nekünk egy hiba üzenet lenne, az, hogyha olyan az XML szerkesztőnk, ami figyeli a hibákat. A másik ilyen fontos szabály, hogy bármit írhatunk a tagben, csak mindig maradjunk következetesek. Tehát Homéroszt jelölhetem author-ként, writer-ként, vagy teljesen mindegy, bármit beírhatok ide. Az a lényeg, hogy mindig ugyanazt a teget használjam, és ahogy majd látni fogjuk, hogy ezek a tegek kis és nagy betű érzékenyek is, tehát nem mindegy, hogy az elején dupla, vagy nagy dupla V van, vagy kis dupla V, mondjuk a writer's room-t. A harmadik alapszabály az, hogy nem lehetnek átfedések, tehát azt jelenti, hogy ha én egyszer megnyitok egy teget, és azon belül nyitok egy másikat, akkor először mindenképpen azt kell lezárjam, amit belül nyitottam meg, és csak utána a külsőt. Tehát ahogy itt látszik, hogy megnyitom a poem teget, azon belül van nekünk egy szerzőnk és egy címünk, és csak miután ezeket mind lezártam, azután zárhatom le magát a vers teget is, különben összeakadás lenne a vége annak. És a negyedik pedig az, ahogy itt ez a például a versen is látszik, egyszerűen mindig kell egy XML-nél egy gyökérelemnek lennie, ami a legeslegelején megnyit, amit a legeslegelején megnyitunk, és a legeslegvégén utolsóként lezárunk. És ez kell, hogy az összes kódot magába foglalja, az összes teget. És akkor egy kicsit részletesebben most megnézzünk, hogy hogy néz ki egy szabályos elem, illetve egy nem szabályos elem. Tehát ahogy látszik, az elemnevek vagy betűvel, vagy pedig aláhúzással kell, hogy kezdődjenek, és pár jellel zárjuk le őket a végén. A másik ilyen szabály, hogy kis és, amit már mondtam is, hogy kis és nagybetű érzékenyek, tehát egy nagy E más karakternek fog számítani, mint egy kis E betű, és bárhol lehet benne az elemben nagy vagy kis betű, az a lényeg, hogy ez mindig ugyanott legyen a párjánál is. Ezen kívül ezek az elemek tartalmazhatnak pontot, alsó vonást, kötőjelet, számot is, viszont nem tartalmazhatnak például ezt az és jelet, az nem lehet benne. Gyakorlatilag ezek a szabályok az elemek elnevezésére, és nem megfelelő vagy szabálytalan, akkor lesz egy elem, hogyha például számmal kezdődik, vagy hogyha szó közt tartalmaz. Illetve nem, kezdődni nem kezdődhet szó közzel. És ahogy látjuk mondjuk itt a harmadik példában, ahogy az, a nyitó tegnél mondjuk az E betű a nagy, az záró tegnél pedig az N, ez ugye már elmondtam, ez szabálytalannak számít. Illetve van még egy olyan szabályunk is, hogy XML-lel nem kezdődhet egy elemnek a neve. És gyakorlatilag ezek a legfontosabb szabályok, amiket be kell tartanunk az elnevezéseknél. És akkor most nézzük meg ezt a példát. Ez ugye látjuk, van egy gyökértegünk, az az ontology, és ezen belül kell mindennek szerepelnie majd. Ugye megnyitunk ezen belül egy verset a poemmel, és az egész verset ezt fogja közrefogni, és innentől kezdve ugye be kell tartanunk mindig a hierarchiát. Hogyha megnézzük, van egy címünk, ez egy vonalban is van a vers szakokkal. Ugye a címet, hogyha megnyitottuk, beírjuk, hogy mi volt a cím, és azt le kell zárnunk a végén. Ezután következik az első vers szak, aminek a hierarchiában egy helyen kell lennie a következő versszakkal is. Nyilván ezért akkor nyitom meg az új versszakot, hogyha már lezártam ezt az előzőt, és ezeket ugye közre, tehát hogy ezek a versszakok majd közre fogják egyértelműen a sorokat, és nem lehet semmi szöveges dolog tegen kívül, ez nagyon fontos, tehát minden sort megnyitok és lezárok, és ezt így kell csinálnom mindig. Miután ugye lezártam magát a verset, ezután itt van egy érdekes dolog, ez amit már láttunk például ott a Petőfi Sándor aláírásánál is, itt van nekünk egy kommentünk, ami nem fog megjelenni, hogyha rákötöm bármilyen megjelenítő szoftverre, de egy szerkesztőnek például nagyon hasznos lehet, hogyha mondjuk csapatban dolgoztok, és hagytok ott egy kommentet, akkor a másik látni fogja, hogy ugye ide kell írni például most ebben az esetben a többi verset, és bármennyi verset beleveltek én ebbe az antológiába, a lényeg, hogy a legutolsó tag mindig egy antológia lesz, a záró tagja nyilván, és ez csak akkor lesz jó a formát az XML fájlunk, hogyha így fog kinézni. És akkor igazából, hogyha ugye most ezekre az elemekre tekinthetnénk úgy, mint főnevekre a beszélt nyelvben, ugye főnevekkel meg tudjuk leölni a valóságot, viszont ezek még sokszor nem elegek nekünk, hanem kell rajtuk egy kicsit árnyalnunk, és erre találták ki az úgynevezett attribútumokat. Ez ugye lehetővé teszi azt, hogy egy elemhez további információkat tudjunk csatolni. Ugye itt az első példában megnéztük, hogy van nekünk ugye egy személyünk, akinek megadhatjuk a például attribútumként a keresztnevét és a vezetéknevét is. De ugyanaz történik például, hogyha meg tudok adni stílus elemeket is, itt például azt is megadhatom, hogy ez zöld betűvel jelenjen meg, azt is, hogy vastagon szedve, illetve különböző értékeket is csatolhatok hozzá, majd ugye látni fogunk egy másik példát, ahol ez kicsit egyértelműbb lesz. De az a lényeg, hogy ugyanahhoz az elemhez, tehát ugyanazokhoz a típusú elemekhez másfajta attribútumokat is csatoltunk, és ezáltal tudjuk egy kicsit jobban informatívvá tenni magát a tech-készletet. Például ugye egy személy névhez mondjuk, hogyha személyneveket jelölünk egy listában, akkor például attribútumként hozzátehetjük azt, hogy hány éves az adott személy, vagy hogy hány év, vagy hogy milyen nemű, vagy bármilyen ilyen információt hozzáadhatunk, mégis mindannyian a személy név tag alá fognak tartozni. Még mielőtt nekivágnánk ennek a feladatnak, még ide betettem az XML eszközöket, vagy nem biztos, hogy szerencsés ez az elnevezés, de a lehetőségeket az XML-nál kapcsolatban. Igazából ezekről most nem szeretnék részletesen beszélni, csak megemlíteni őket. Van nekünk egy úgynevezett XPath-unk, ami egy olyan lekérdezés, ami bizonyos, hát sok mindenre alkalmas, de például ki tudom szűrni azt, hogy csak a bizonyos tegen belüli tegeket listázza ki nekem. Arra gondolok itt, hogyha mondjuk van mondjuk egy regény, amit be van nekem kódolva, és ebben vannak különböző bekezdések, és én csak a harmadik fejezet bekezdéseire vagyok kíváncsi, akkor be tudom állítani ezzel az elérési útvonallal azt, hogy csak a harmadik bekezdésből szólza ki nekem a bekezdéseket, vagy mondjuk a szereplők nevét, hogyha azok éppen tegelve vannak. Az XQuery-t én még igazából nem használtam, de ez is egy lekérdező szoftver, vagy nyelv. Ez nem tudom, hogy ezt hozzá szeretnél fűzni, nem? Jó. Akkor az XSLT, igazából én ezzel foglalkoztam egy kicsit többet, ez egy gyakorlatilag egy átalakító nyelv, amiben azt tudjuk elérni, hogy az adott XML dokumentumunkat például PDF-be, HTML-be, vagy bármilyen más formátumba át tudjuk konvertálni. Nyilván XML-ből XML-be is tudunk vele konvertálni, amivel például, amikor a regény korpuszt csináltuk, akkor az úgy nézett ki, hogy a Mac-ről szabadon hozzáférhető regényeket töltöttünk le, és nekik a metaadatai a Mac-en címkékbe voltak gyűjtve, ahol volt egy adott XML. De nekünk ugye egy szabvány tej formára kellett ezt az egészet átalakítani, és nem azt csináltuk, hogy letöltöttük magát az XML-t, és aztán kézzel átirogattuk a tegeket, vagy kiszedtük belőle, hanem írtunk egy XSLT-t, és gyakorlatilag 400 fájlon átfuttattuk, és az összes címkét kiválasztotta ő azokat az információkat az XML tegek alapján, amire nekünk szükségünk volt, és átkonvertált egy olyan formába, ahogyan nekünk arra szükségünk volt. Ezen kívül persze nagyon sok más, tehát be tudunk vele számozni különböző részeket a szövegben, illetve rengeteg más alkalmazási módja van. Ennek egy másik formája, talán egy egyszerű formája a CSS. Nem? Azt nem használtam soha én se, csak...
Majd a végén, jó?
Oké. És Ugye, amit még felírtam, hogy egy XML file az validálható. Ugye meg tudjuk nézni, hogy jól van-e szerkesztve és érvényes-e. Erre különböző, ugye, amit már egyszer említettem, ez a DTD, amiről egy kicsit még később lesz röviden szó. Amikor például létrehozok egy olyan dokumentumot, amiben elmondom, hogy melyik elemnek mit kell jelentenie, hol kell elhelyezkednie a magán az XML-en belül, és ezt össze tudom kötni az XML fájlommal, és ez alapján a szoftver leellenőrzi nekem, hogy jól van-e szerkesztve az XML, jó helyen helyezkednek el az elemek, amiket belevettem, és gyakorlatilag ez nagyon megkönnyíti a munkát a szerkesztés közben, mert nem nekem kell mindenhol ellenőriznem szemmel, hogy jól csináltam-e meg az XML-emet, hanem hozzá tudok kötni egy ilyen validáló programot gyakorlatilag. És ez egy elég fontos része szerintem a munkának. Betöltöttem az egyik ilyen címkét, amit a Mac-ről szedtünk le. Ugye, ha megnézzetek, ez egy alap XML cím szerkesztés. Ugye van nekünk egy gyökérelemünk a Mac, ami szintén lezárulik végén, és ők ide felvitték az összes információt, amit a digitalizált könyvről tudni kell, tehát hogy mi volt az, melyik az a kiadás, ami alapján megcsinálták a digitalizált verziót, mi volt annak a könyvnek az első kiadása, a szerzőről, a címről, stb. Tudhatunk meg információkat, és mi ezt a formát konvertáltuk át egy TEI headerbe, amiről majd nem sokára lesz szó. Ha megnézitek, ez már egy TEI-vel megnyitott forma, és igazából ezeket az információkat átstruktúrálta ennek alapján, ahogy nekünk erre szükségünk volt, és ahogy majd látni fogjuk, a TEI headernek a előírásai azt nekünk diktálják. De ugyanúgy minden információ megtalálható, csak kiszedte nekünk azokat, amikre szükségünk volt, és bestruktúrált egy olyan formába, ahogy nekünk szükségünk volt rá. Igazából már volt egy itt az előbb szó erről a DTD-ről, úgyhogy most annyira nem mennék bele. De az a lényeg, hogy gyakorlatilag ez egy olyan dokumentum, amiben meg tudjuk határozni azt, hogy mi hogyan szerepelhet egy adott XML fájlban. Ugye, ami az XML előnye, az sokszor a hátrányába is tud válni, vagy például ugye szabadon bármilyen tegeket adhatunk, és ezeket bárhogyan elhelyezhetjük az alapvető szabályok betartásával egy dokumentumon belül. De mondjuk, hogyha azt veszük, hogy van egy nemzetközi projektünk, vagy szeretnénk csinálni egy kiadást, amit be szeretnénk illeszteni a nemzetközi trendekbe, akkor ez nagyon gyorsan el tud érezni akkor, hogyha mi másfajta módon struktúráljuk a szövegünket, mint mondjuk egy osztrák intézet. És ezért mindenképpen szükség van valamilyen megkötésre, vagy legalábbis valamilyen előírásra, ami alapján tudjuk szerkeszteni a saját dokumentumainkat is. És igazából ez lesz már tehát ez az igény volt az, ami majd előre fog mutatni nekünk a TEI felé, hogy legyen egy például egy DTD-nk, ami meghatározza azt, hogy mi miket és hova tehetünk egy kiadásban, hogyha mondjuk szöveget akarunk kiadni. És akkor igazából itt érünk el magához a TEI-hez, ami az a Text Encoding Initiative, szövegkódolási kezdeményezés. Ugye ez azért egy kezdeményezés, majd ahogy látni fogjuk, mert arra törekszik, hogy a szövegkiadásoknak, illetve más digitális bölcsészeti szövegkezeléseknek legyen egy standard digitális formája, megjelenésnek egy formája. És gyakorlatilag ez a TEI, hogyha tömören akarnám megfogalmazni, akkor irányelveknek a gyűjteménye, amelyek meghatározzák azt, hogy a géppel olvasható szövegek hogyan kell, hogy kinézzenek, illetve hogyan kell őket bekódolni. A TEI-nél, ugye ami már az XML-nél is felmerül, az, hogy sokkal fontosabb az, hogy milyen szemantikus elemeket jelölünk, nem pedig az, hogy milyen megjelenítési formákat használunk. Tehát egy TEI dokumentumban, majd látni fogjuk, az egyes elemek, amiket jelölünk, azok mind valamilyen sokszor valamilyen jelentéssel fognak bírni. És ugye az XML-hez képest itt a TEI-ben minden elemnek, mivel ez egy előre meghatározott standard, bizonyos jelentése van, és hát ma már több mint 500 különböző ilyen szövegkomponens van, sőt most már lehet, hogy egyébként több is, mert ezt egy éve csináltam, és azóta kijött egy frissítése a dokumentációnak. De hogy például ugye nem mindegy egy TEI. Ahogy az előbb láttuk, hogy az XML-ünkben teljesen mindegy, hogy mi most egy személynevet personnak, személynek, vagy bármilyen más nyelven megnevezett elemmel jelölünk meg, az itt a TEI-ben már nem lesz mindegy, mert nem lesz értelmezhető a meghatározás szerint. Ezért nagyon fontos, hogy ugyanazokat a tegeket használjuk mindig. Egyébként, hogyha például nyitunk egy oxigénben egy TEI dokumentumot, nem is fogja elfogadni, hogyha máshogy írjuk. Mondjuk a nóthoz azt írjuk, hogy jegyzet, akkor ezt nyilván alá fogja nekünk húzni, mert ez nem lesz elfogadható a TEI szerint. És ugye a történetéről egy kicsit röviden, hogy 1987-ben alapították ezt a TEI konzorcium, hát akkor még nem volt konzorcium, de ezt az egyesületet, három ilyen tudományos társaság angol területről, vagy angol nyelvű területről, és igazából nekik már az elvük is az volt, illetve a célkitűzésük, hogy a géppel olvasható szövegekre legyen egy ilyen standard kódolási mechanizmus, azért, hogy ezek különböző területek és különböző országok között is kicserélhető információkat biztosítsanak. Ma már egyébként a világ minden tájáról vannak résztvevői ennek a konzorciumnak. Különböző munkabizottságokat alapítottak, vannak részterületek, ilyenek például a kéziratok kritikai kiadása, de ugyanúgy van a forrás kiadásnak, illetve egy rengeteg területnek különböző munkabizottsága, illetve éves szinten konferenciákat tartanak, és igazából a közös munkának általában az eredménye az mindig egy úgynevezett, most nem tudom, hogy ma is még DTD formában adják meg, de eleinte mindig DTD-ben adták ki az új szabványt. És ennek van egy gyűjteménye, ami a TEI Guidelines, rákattintunk erre az ikonra, akkor kihozza, és hát ez egy elég vaskos dokumentum, 1958 oldal, ez a februárban kijött ajánlás gyűjtemény, vagy irányvonal gyűjtemény. Hogyha egy kicsit belenézünk igazából, akkor ugye olvashatunk benne arról, hogy hogyan struktúráljunk egy dokumentumot TEI-ben, milyen elemeket használhatunk, hogyan használhatjuk azokat az elemeket, azoknak milyen jelentése van, és hasonló dolgokat. Nyilván a weboldalon is találunk erre magyarázatokat, illetve iránymutatásokat, illetve ami még hasznos szokott lenni, hogyha beírunk egy elemet, mondjuk azt, hogy persznév és TEI, akkor minden elemnek, ami meg van határozva TEI-ben, van egy külön kis oldala, és itt meg tudjuk nézni azt, hogy milyen helyeken használhatjuk, mik lehetnek az attribútumai, mik tartalmazhatják, és illetve hogy ő miket tartalmazhat, illetve példákat is írnak nekünk, és gyakorlatilag ezzel így definiálni tudjuk az egyes elemeket, az egyes tegeket, amiket használunk a szerkesztés közben. Ugye az alapelvek, amikor létrejött a TEI, az nyilván az volt, hogy egy olyan az egy csereformátumot létrehozzanak, amely platformfüggetlen, és van egy saját szintaxisa, és jól előre definiált elemeket tartalmaz. Ugye erre először alkalmas volt az SGML, tehát először a TEI a kezdetekben SGML formátumban volt, aztán amikor az XML megszületett, akkor az egy ideálisabb vagy egy alkalmasabb formának számított arra, hogy a TEI-t csinálják, pont azért ugye mert beszéltük arról, hogy az XML egy egyszerűsített és egy flexibilisebb formája az SGML-nek, és mindenképpen ugyanez az 1900 oldalból elsőre nem tűnik vádalatainak, hogy az a lényege, hogy egyszerű legyen, hanem országok, nyelvek és különböző digitális vagy bölcsészeti hagyományok átültetésére. Például ez a projekt, amiről beszéltem én is, ahol a regény adatbázist csináltuk, ott az egy európai projekt, azt hiszem 20 ország vesz részt benne, és 13 különböző nyelven van fent a gyűjteményben most éppen 100 regény, és ugye ezt mind tejbe csináltuk, és ennek a projektnek alapvetően meg volt határozva, hogy hogyan kell kinézni ezeknek a tej dokumentumoknak, pont azért, hogy a nyelvtől függetlenül tudjunk rajta elemzéseket végezni. És akkor itt... igen, tehát, hogy nem tartalmaz maga a tej dokumentáció, ugyan nagyon hosszú és nagyon sok mindenre kitér, de ezek nem konkrét előírások, illetve tiltások, hanem pont azért ajánlások. Tehát a tejben az a jó, hogy egyrészt univerzálisan használható, mert meg vannak benne határozva elemek, de mégis testre tudod szabni. Ők nem mondják meg, hogy csak és kizárólag erre és erre lehet használni egy elemet. Nyilván vannak benne tiltások, hogy mondjuk nem használhatunk, például nem tudunk egy például egy jegyzetet nem tehetünk a bibliográfiai adatok közé, azt hiszem, de hogy ezek minimálisak, ezek a korlátozások ahhoz képest, hogy mennyire széles körön tudjuk felhasználni, és kreatívan tudjuk használni ezeket a tej szerkesztési elveket, illetve tegeket. Igen, és az a lényeg, hogy a tejben tudunk ugye egyidejűleg több különböző fajta szöveget, akár több különböző nyelvű szöveget is szerkeszteni, illetve feldolgozni, és aztán az kész, tejben kész szövegeket nagyon sok rétűen fel tudjuk használni, akár megjelenítésre, akár szövegelemzésre, illetve számítógépes analízisekre is, és nagyon sok tudományterületet lefed, tehát például a bölcsészetben szinte mindenre tudjuk alkalmazni, szociológiától kezdve nyelvészeten át, irodalomtudományig, mindenre van megoldás a tejben. És most nézzük meg ezt a példát, hogyha nincsen kérdés eddig. Akkor itt van nekünk ugye egy szöveg, ami struktúrálva van, és próbáljuk meg kitalálni azt, hogy a P, az S és a CL milyen viszonyban áll egymással, mit jelenthetnek ezek a tegek. Ugye talán a P-t azt...
Alárendelés?
Hát, hogy konkrétan mit? Ugye ezek rövidítések nyilván, ezek. A P-t azt szerintem ismerjük Móricosként mindegyikben.
Szól?
Nem teljesen.
Megjelni.
Így van, ez a paragraf. Mi lehet az S? Ugye, hogyha megnézzük, két S tegünk van, itt nyílik az első, és eddig tart, és itt nyílik a... Így van, sentence, és akkor mi lehet a CL? Itt is érdemes megnézni, hogy hol nyílik és hol zárul. Close, tehát, hogy egy mondat részre van szó. De nem kötelező így struktúrálnunk egy szöveget, attól függetlenül, hogy vannak ilyen tegeink. Például mi nem szoktunk mondatokat és tagmondatokat jelölni, csak bekezdéseket a saját munkánkban. De van, ahol lehet ennek szerepe. És hogyha megnézzük mondjuk itt az első mondatnál, az első mondatnak az első részét, ugye megnyitunk egy tagmondatot, it was about the beginning of September, és aztán nyílik egy új close, vagy új tagmondat, mivel ugye van a mondatunkban egy közbeékelés, és aztán a legvégén, és utána jön még egy tagmondat, és ezeket csak a legvégén zárjuk le. Itt ezzel szemben mondjuk a következő tagmondatnál, hogy ott nincsen közbeékelés, ezért végigmegy a mondat, és lezárjuk a leges legvégén. Tehát, hogy tudunk ezzel játszani, és tudjuk struktúrálni úgy a magát a szöveget, ahogy a nyelv is struktúrálódik. De persze más dolgokra is használhatjuk. A következő példán mondjuk látunk egy verset, ami Ugye itt most megkapta maga a vers, az a DIV, tehát szövegegység, division tagben helyezkedik el. Ez olyan, mint az előbb a poem volt nekünk. És ugye egy type attribútummal megadjuk ennek a műfaját, ami most éppen egy szonett. És versszakokra, azaz a teiben line groupokra tudjuk osztani ezt a verset. És ugyanúgy, mivel ugye egy szonett forma az egyik formájában 2x4 és 2x3 soros versszakokból épül fel, ezért megadtuk az attribútumát a 2x4 soros versszaknak, és megadtuk ugyanúgy attribútumként a 3 soros versszaknak is az attribútumát. És ezeken belül ugye a versorokat jelöljük, és azt nézzük meg, hogy az előző XML-ünkhöz képest ugye egy kicsit más vagy néz ki, tehát a szabványos tej jelölés egy versnél úgy néz ki, hogy line groupok és line-ok vannak, és azt, hogyha meg szeretnénk adni, hogy ezen belül ez a line group, ez micsoda, akkor egy attribútumot rendelünk hozzá, lehet itt szó ugyanúgy 4 soros versekről, de azt is írhatjuk, hogy hát az attribútumnál igazából már egy kicsit szabadabban mozgunk, írhatjuk azt, hogy páros rímekkel vannak ezek a versszakok, vagy ahogy szeretnénk. Az a lényeg, hogy nem ugyanazt, nem a saját jelölésünket tudjuk ide kitalálni, hanem használnunk kell az egységesített tej jelölési módot. Tehát még utoljára az, hogy két fontos eleme van egy tejfájnak, amin mindenképpen tartalmazni kell. Az egyik az úgynevezett tej header, a másik pedig a text lesz. Ugye a headerben tudjuk a metaadatokat, a szöveg adatait megadni. Ha megnézzük, akkor ezt én alakítottam át. Tehát megadtuk ugye azt, hogy kik dolgoztak ezen a szövegen, és különböző adatokat adhatunk meg róla. Itt például ennél a projektnél az egyik elvárás az az volt, hogy a szavak számát és az oldalak számát is jelöljük, úgyhogy erre nyitottunk egy Measure Unit Words, illetve egy Measure Unit Pages elemet, és leírjuk, itt írjuk le magának a papíralapú kiadásnak is az adatait, tehát a 2000-es kiadású Urimuri kötetből készült, ez a Mac-es fájl igazából, a Mac-es fájlnak az készítői is itt szerepelnek. Ezután megadtuk azt, hogy a 2000-ben digitalizált Mac-es fájlt az 1982-es kiadásból készítették, aminek ott vannak az adatai, tehát a Urimuri, mint a cím, a szerző, Móri Zsigmond, kiadáshelye, kiadás ideje, a kiadó, és egy ISBN számot is hozzáfűztünk, hogy könnyebben lekérdezhető legyen, és ezen kívül megadtuk a headerben azt is, hogy mi volt a legelső kiadása ennek a regénynek. És ezután, hogyha minden adatot megadtunk a headerben, amire szükségünk volt, akkor lezárjuk a headert, ahogy itt látszik, és megnyitjuk a text, tehát ahova maga a szöveg kerül, amit be akarunk kódolni. Ennek egyébként lehet három fő része, a front, a body és a back. Tehát mondjuk, hogyha egy alapvető könyvet képzelünk el, akkor a frontban mondjuk, hogy például a borítót tudjuk megadni, a body-ba kerül maga a szöveg, és a back pedig lehetne mondjuk a hátlapja. De persze ez több különböző dologra is használhatjuk, mi például most a Móri szövelezésben pont egy új dologra használjuk a back elemet, az oda kerülnek az utólagos rájegyzések, amik ugye nem a levélnek a konkrét időbeliségéhez kapcsolódnak, hanem azután kerültek rá, ezért mégsem kerülhetnek magához a levéltesthez, hanem egy utólagos rájegyzésként egy külön szövegegységbe kerülnek. És akkor, hogyha látjátok, akkor itt struktúrával van a szöveg, ugye fejezetekre, illetve bekezdésekre, és hogyha megvagyunk az egész szöveggel, akkor a legfontosabb, amit ugye már elmondtunk, hogy mindent le kell zárnunk, tehát lezárjuk az utolsó bekezdést, lezárjuk az egész bedit, lezárjuk a textrészt, és a végén lezárjuk magát a gyökérelemet, a teit. És azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani.